Prebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel. A műsorvezető Marosi Viktor.
Köszöntök mindenkit, ez a Trend FM és a Mediátor Full Service reklámügynökség közös kreatív ipari műsora. Itt van velünk Dankó Bence, a Mediátor vezető stratégiája. Szervusz, Bence!
Sziasztok, én is köszöntök mindenkit, és megint örülök, hogy veletek lehetek.
És a Mediátor PR vezetője Tóth György is itt van. Hello, Gyuri!
Szia, Viktor, üdvözlöm a hallgatókat, és jó újra itt a stúdió biztonságos környezetében adást készíteni.
Akarsz róla beszélni? Milyen volt a szigeten? Kihevertétek?
Szerintem mi nagyon korán végeztünk, szerintem te később. Később indulhattál haza, de mi nagyon belefáradtunk abba, hogy végigmentünk a mákoaktivitásokon, de amúgy jó volt.
És szerintem, akkor... szerintem az tényleg egyébként érdekes volt, hogy kifejezetten keresnünk kellett a márka aktivitásokat, nem volt olyan sok, mennyire sablonosak voltak, és az is érdekes, hogy tőlünk függetlenül jártként ugye a kreatív munkatársa is, és ő is kb. Hasonló következtetésekre jutott a szemlecikkében.
A mai fő témánk az az, hogy kezdünk-e más gondolni az influencerekről. A Post for Rent munkatársa Bozsik Dóra lesz velünk ebben a témában. A hírek között beszélünk az Ecola Pasta Duruntészta termékcsalád videó sorozatáról. Aztán beszélünk a diáktipizáló cibről, majd kifejtjük. Utána a GVH betelt poharáról, ott náluk félig üres a pohár, vagy félig tele? Ne, a GVH-nál félig tele, a másik oldalon félig üres. Beszélünk Csorba Lóci szarvasi mozzarellával kötött csodálatos liaisonjáról, és hát a spot szemlében a Jettel Csók királyával kezdjük, T. Dennyvel az élen. Szeretitek T. Dennyt?
Ismerkedünk.
Ami a legviccesebb az, hogy Gyuri a Wikipédián nagyon erősen beleásta magát.
Engem mindig érdekel természetesen, igen, hogy ki hogyan jut el oda, ahova eljutott. Például most ő, és nem is tudom, egy spot szemre rovat ez, hiszen ő gyakorlatilag egy videoklipet forgattak.
Hát itt két ilyenről beszélünk ma, ugye?
Igen, talán itt, megnéztem a verkfilmet, talán itt a Jetteres az egy nagyobb fegyverzettel készült. Tehát, hogy azt kell mondani egyébként, hogy vizuálisan iszonyatosan vonzó, meg egy nagyon-nagyon nagy szabású játékossággal bíró klipet forgatott a Jettel tulajdonképpen egy ilyen nyári márka üzenete köré. Azonban arról már inkább beszélgethetünk, és meghallgatnám a ti véleményeteket, és ez mennyire hatékony akár a márka, akár ugye a konkrét aktivitás, tehát a vidd vissza régi készüléked és kedvezménnyel juss újhoz.
Arról is volt benne szó?
Hát ez az egészben az érdekes, hogy a körítés megvan, tehát hogyha visszaviszel egy telefont, annak megfelelően, ahogy ezt a Jettel kommunikálja social felületein, üzleteinek a kreatív felületein, egyéb média felületeken, akkor most nem csak beszámítják, megjutalmaznak azért, mert visszaviszed a használt telefonodat, és nem pedig a világ szemét kupacait növeszted vele, hanem T. Denny koncertjegyet is kaphatsz. Ez a körítés, az, hogy így együttműködik a márka az előadóval, ezen a szinten megvan, viszont a másik irányból így nem annyira érzem azt, hogy a előadó is együttműködött volna a márkával, azaz egy-két Jettel logó telefontokon, meg így ilyen felfújható gumimatracon látható a videoklipben, de igazából azon túl, hogy egy régi dalt újra gondolt, kb. Mint ahogy egy régi, nem tudom, nyomtatott áramkört bele lehet bütykölni, lehet egy új, vadi új Samsung telefonba, vagy Xiaomi-ba, vagy bármibe. Ez a logika megvan, de ennél erősebben nem jön ki a kapcsolata márka és az előadó között.
Talán még a dal, tehát ugye Fenyő Miklós is felbukkan egy pillanatra, ugye nem mondtuk el, hogy a Csók király
igen.
című...
Hát de én nem mondtam az elején.
Csak akkor bocsánat, csak
semmi baj. Figyelj, hát megint nem figyeltem.
Ő lenne a régi nyomtatott áramkör.
Igen, tehát igen. Hogy itt a dalon belül, a klippen belül jóval több kontextus van, mint maga a márka irányában. Egyébként, amit a Bence mondott, hogy vannak itt ezek a Jettel színek meg logók, szerintem ezek inkább lemásznak az én eset. De ahogyan néztem, nekem nagyon lemásztak így abból a képi világból. Ugye erről is beszéltünk a műsor előtt, hogy ez egy amerikai kertvárosi ilyen medencés parti, és ez valahol talán még itthonról is jó távol van nagyon sok mindenkinek.
Hát igen, én azt mondtam erre, hogyha nem lenne humorom, mint ahogyan nincs, akkor azt mondanám, hogy nem értem ezt az amerikanizálódást ebben a klipben, de közben meg ez egy gag, a Csóki rá is, érted, Fenyő Miki a gyerekként Amerikát megjárt rock and roll sztár, hazajött, és persze ők ezt, tehát ezt próbáltuk meg újra élni, és szerintem ebben sikeres ez a videoklip. És visszatérve, bocsánat, a legelejére, hogy kérdeztétek, hogy ez így hatékony-e a márkának, szerintem most egy kicsit egyrésztről azt érzem, hogy így a 30 pluszos, 35 pluszos korosztály kicsit el van felejtve, ezekkel a klipekkel, mondjuk a következőre is rámegyünk, leginkább a koncertre járó 10 és 20 éves korosztály van megcélozva. Szerintem menjünk tovább Lócira, jó? Mert már őt is említettük, a Szarvasi Mozzarellának megénekelte az olvadós, nyúlós dalt. Valóban nem olyan az eszköztár, mint a Tédeni klipnél.
Viszont ez meg igazából az ellenpélda, és ezért jó egyébként egymás mellett a kettőt megnézni, mert a Tédeni Jettel videóklipben, Csók királyban, abba így a Jettel nyomokba felfedezhető, a Csorba Lóci, ő pedig konkrétan arra kapott felkérést, hogy konkrétan a mozzarelláról, a Szarvasi Mozzarelláról csináljon egy dalt, ami nekem kerek lett, fülbe mászó, teljesen egybe van így az egész márkával, meg a márka világával. Két kérdés merült fenn bennem igazából. Ezt lehet-e jól rövidebbre vágni, hogy úgy kiadja, meg hogy itt tényleg figyelemfelkeltő legyen, és ne azért nézd meg, mert vagy a Szarvasi Mozzarellát, vagy a Csorba Lócit szereted. A másik kérdésem pedig az, hogy oké, nyúlós szerelem, meg nyúlós dal, nyúlós a minden, ez poén, de a mozzarellánál tényleg azt szeretjük, amikor ilyen rágógumiszerűen ilyen nyúlós és gumírozott érzés, ahogy így elrágcsálod?
Szerintem igen. Szerintem aki pizzára teszi a mozzarellát, az azért teszi ezt, mert mindenképpen ez a végeredmény, tehát ez egy kicsit nehezen elkerülhető a mozzarella esetében. Nekem ezzel inkább az a probléma, hogy megnéztem, számomra nem jelentett túl sokat, nem mozdított be bennem semmit, sem az előadóhoz nincs kötődésem, sem márka szinten a Szarvasi Mozzarellához.
Tehát ha nulláról indulsz, akkor sajnos nem megy át ez a történet. Na jó van, de reméljük, hogy sokan nem indulnak a nulláról. Betelt a pohár a GVH-nál. 22 millió forintos bírságot rótt ki, mintegy 22 millió forintos bírságot a gazdasági versenyhivatal a Magyar Telekomra. Mert az tisztességtelenül népszerűsítette egyes hűségvállaláshoz kapcsolódó mobilnet kedvezményeit. Hát itt megint van egy ilyen félmondatnyi hiány, amit fellelt a GVH, 22 millába fájt. Hát fájna egyébként nekem is. Most egy félmondat miatt, érted, valamit nem mondok el, aztán megbírságoltok.
Igen, ők nem nulláról indultak, hanem 22 millióról ebben a hírben, viszont nem itt jó. Az az érdekes, hogy ez a van sapka, nincs sapka. Végre ez egyik telefonos cég csinál egy olyan kampány, amely a már lezárt díjcsomaggal rendelkező fogyasztók számára egy új ajánlat, és hát ez nem sikerült keresztül vinni. Nyilván, hogyha ezt odaírták volna, az persze segítette volna ezt az ügyet.
Hát 22 milliával beljebb lennének legalábbis.
Hát nem tudom, hogy sikerült-e ennyi szerződést kötni. Minden esetre, hogy itt arról volt szó, hogy gyakorlatilag nem tüntette fel ezt a különleges kitételt az új ajánlatával, ezért azt az érzést keltette, hogy bárki számára ezzel a hűség akció, ez a hűség akció bárki számára elérhető.
Egyébként, bocsánat, ezek a szankciók, azt látom, hogy működnek, mert most már cégek nagyon-nagyon odafigyelnek ezekre a félmondatokra.
De szerintem fél éven belül legalább két hasonló és telekom szektoros ügyről beszéltünk, talán ugye a cégről, tehát én ezt nem mondanám.
Ez amilyen darálás, meg amilyen kapkodással, meg igyekvéssel jár az online kommunikáció, sajnos ez bele tud csúszni. Bár mondjuk tegyük hozzá, hogy a 22 millió forint az nem egy nagyon nagy büntetési tétel egy akkora cég esetében a GVH részéről, mint a Magyar Telekom.
Menjünk tovább a CIB Bank diák tipizálására. Próbálják megszólítani a diákokat a CIB-nél is. Hát igen, ugye az első ilyen az OTP junior volt, vagy junior, attól függ, hogy ki hol tartott akkor az angol tudásában.
Iskolakezdés van, pont ahogy ide elkezdtem tömegközlekedéssel, és csak a metróban nézegettem a CLP-ket, vagy tucatjával van most már ez, tehát diákszámlát most nagyon sokan. Itt ugye azt kell tudni, hogy itt a CIB ebben a kampányában ilyen különféle diák sztereotípiákat, típusokat képezett, és akkor azt keresi, hogy te melyik típusba tartozol. Itt nekem volt egy ilyen erős dejavú érzésem, ezért aranyklaviatúrás szerkesztőnket, Rékát megkértem, hogy nézzem már utána, mikor beszéltünk erről, és tavaly augusztusban beszéltünk erről. Ugyanis ez a kampány ez odáig nyúlik vissza, tavaly ugyanez volt, és ugye találjátok ki, hogy akkor is mit lehetett nyerni, ha valaki számlát nyitott, igen, akkor is JBL hangfalakat és füleseket. Tehát, hogy olyan nagy megújulást nem szerint ezzel, csak újabb influencereket tettek a kampány mögé szerintem, akkor is ez volt vele egyébként egy picit a problémánk, hogy nagyon, hogy vajon így gondolkodnak-e az emberek önmagukról, másokról, kicsit olyan, hogyha egy ilyen a briefet, vagy a stratéga briefet, hogy milyen típusokra célzunk, azt így pőrén hagyták volna, és nem dolgoztak volna rá valamilyen kreatívot, hanem jó lesz ez.
Ezért akartunk erről leginkább beszélni, erről a kampányról, mert ez a fordulat, hogy akkor így a fogyasztói perszónákat így megpróbálod így életre kelteni, megjeleníteni a kampányban, kb. Szó szerint lefordítva őket valamilyen kreatív sztorivá, ez az egyik legcringe veszélyesebb kreatív megoldás.
A BKV héves megoldása jut eszembe, amikor tipizálták az utasokat. Emlékeztek?
Igen, igen.
Na jó, de szerintem nem erről van szó. Egész egyszerűen maga az szó, hogy diáktípus. Milyen diáktípus vagy?
Igen, hogyha valaki nem a célcsoport nyelvezetén szólal meg, akkor ők.
Jó, zárjuk a hírblokkunkat az Ecco la pasta durum tészta termékcsalád új videósorozatával.
Én nagyon szeretem az olyan izéket, az olyan aktivitásokat, amiben belekerül egy kis sztori, belekerül egy ilyen érdekesebb kreatív megoldás. Tehát amikor egy márka kísérletező, és mondjuk egy tészta az nem odarakja a családot, meg nem egy drónnal végigsuhan egy gabonamező mögött, miközben elmondja egy ilyen szép hang, hogy 286 éve a minőség mellett elkötelezett családunk készíti a legjobb tésztákat, hogy önnek az asztalán mindig az a friss és megismételhetetlen. Nem ez történik, hanem úgy döntöttek, hogy lehet egy picit játszani azzal, hogy így vannak a tészták, meg vannak a hozzávalók, és ezeket így megmozgatjuk a konyhaasztalon, és a végén aztán kaja lesz belőle, de közben megelevenedek egy kis tengerparti történet. Tehát, hogy ez egész olyan, hogy így elkezded nézni, hogy ebből mi lesz. Valóban a célcsoport is elkezd ilyen nézni ezeket a alapvetően irreleváns történetecskéket, amit csak azért nézel, mert cuki, ehhez kell a jó ritmus, meg az elején egy jó húgot megtalálni. Itt ez szerintem pont egy kicsit határeset, de a legközelebbi az még erősebb kezdésekkel lesz.
Pillanatokon belül Bozsik Dóra, a Post for Rent munkatársa lesz a vendégünk. Az influencerekről fogunk beszélgetni, hogy kezdünk-e más gondolni az influencerekről. Az influencer marketing születéséről. Visszamegyünk a 2000-es évekbe. Szóval maradjanak velünk. Rebrief. A vendégünk Bozsik Dóra, a Post for Rent kampánymenedzser csapatának vezetője. Szia Dóra!
Sziasztok!
A témánk az pedig az influencer marketing elmúlt, igen, nehéz kimondani, de 20 évről beszünk nagyjából, nem? 15-20 évről.
Hát egyébként igen, szerintem így a 2000-es évek második felében kezdődött így nagyjából az influencer hullám megvalósulása, úgyhogy körülbelül igen.
Kicsit nézzük meg, hogy mi az, ami a 2000-es évek második fele óta változott az influencer marketing terepén.
És ebben most legyen nyugodtan szubjektív, hogy azt mondanál, hogy szerinted mi a legfontosabb, ami azóta történt így az influencer marketingben?
Igazából szerintem a legfontosabb az, hogy a platformok nagyon-nagyon változtak. Tehát még amikor elkezdődött ez a hullám, akkor talán a YouTube volt az, ami az ilyen leghasználtabb platform volt. Ugye a videósok oda töltötték fel a tartalmaikat, és akkor úgy robbant be, hogy akkor így elkezdtek nagyon sok mindenkit követni. Viszont ez most már ugye nagyon-nagyon sok felé kiterjedt. Talán kicsit a YouTube Magyarországon főleg háttérbe is szorult, inkább az Instagramot mondanám erősnek, most már a TikTok a fiatalok körében nagyon-nagyon erős, de még mindig bloggerek is fent vannak, vagy ugye a podcastek is nagyon előtérbe kerültek az utóbbi időben, úgyhogy azt mondanám, hogy ez a legnagyobb változás.
Lehet egyébként, hogy még egy picit a YouTube-ra visszatér, vagy a YouTube azt a szerepét megőrizte viszont, hogy mi nagyon ilyen termékhez kötődő tartalom, azt az emberek ott kezdik el keresni, tehát ott kezdenek el mondjuk ilyen termékteszteket, unboxing videókat.
Hol máshol?
Keresni, és ebből a szempontból megmaradt a YouTube vezető szerepe szerinted?
Szerintem igen, bár ez csak ilyen nagyon specifikus termékeknél nyilván, hogyha valaminek meg akarom nézni a tesztjét, hogy hogyan működik az adott termék, és akkor ha erről valaki csinált egy videót, akkor persze oda megyek elsősorban. De ezért most már szerintem a TikTokon is, mert gyorsabban be lehet mutatni az adott véleményt, és pörgősebb, kevesebb időt veszel az életemből, míg YouTube-on ugye végignézem a 15 perces videót, és elment 15 percen, még TikTokon ugye 30 másodperc, 1 perc, és akkor rövidebben összefoglalják a legfontosabb információkat, így talán oda is most már fordulnak az emberek, hogyha ilyesmit keresnek.
Vannak-e még olyan fogyasztói márkák, még most 2023-ban is, akik mellőzik az influencerek alkalmazását, és szerinted, ha ilyen fogyasztói márka van, ott mi lehet ennek az oka általában?
Hát elsősorban valószínűleg a célközönség a legfontosabb kérdés, hogy még mindig ugye az elsődleges célközönség, akit elérsz a social médián keresztül, az a, én azt mondanám, hogy 35-ig, 35-40-ig talán. És feljebb, egy idősebb kategóriában már azért inkább még én mindig a tévé, vagy a print, az újság irányába mennék, és nyilván amúgy a legnagyobb célközönség általában a legtöbb terméknek az ez a 20-tól 35-ig, ezért ezeknél nagyon-nagyon könnyen el lehet érni a kiválasztott embereket. Viszont, hogyha mondjuk egy idősebb a célközönséged, akkor meg én nem javaslom még mindig az alkalmazását, és azt látom, hogy ezt a márkák is tudják, és nem is nagyon próbálkoznak ebbe az irányba.
Változott-e bármi az influencerek szerep felfogásában? Tehát ők hogyan állnak hozzá egy, nem tudom, egy tubus naptejnek a bemutatásához? Változott-e ez mondjuk a 2000-es évekhez képest?
Ez egy nagyon-nagyon érdekes kérdés, mert szerintem még mindig nagyon negatív a konnotációja ennek a szónak, úgyhogy, és ez bennük van.
Mármint az influencer szónak?
Igen.
Ja, és akkor emiatt van ez, hogy kreátor, meg tehetség, meg videós, emiatt használjuk ezeket a szinonimákat sokszor.
Cukrozzák a taknyot.
Igen, meg egyébként kicsit jobban le is írja, hogyha mondjuk azt mondjuk, hogy tartalomgyártó, akkor
igen. Följebb teszi őket egy felső polcra, ugye?
Igen, mert a véleményvezér akkor nagyon-nagyon arra gondol mindenki elsőként, hogy akkor ő befolyásolja a közönséget, de egyébként nem feltétlen befolyásolás, tehát a befolyásolásnak nem a negatív értelmében venném ezt a szót, hanem lehetősége van arra, hogy az ő saját véleményét úgy fejtse ki, hogy egyébként az másokra hatással lehet. De ez emiatt a befolyásolás szó miatt annyira negatív így az influencereknek a megítélése, meg magának a szónak is az értelmezése. És mi pont a cégünkkel ezen vagyunk, hogy így próbáljuk bennük is egy kicsit tudatosítani, hogy egyébként marketing eszköznek nagyon jó, tehát hogy így mi nagyon emellett a csapat mellett vagyunk, és nagyon szeretnénk, hogyha ezt ők is tudnák és tudatosítanák magukban, hogy egyébként hasznos, amit csinálnak. Vannak ellenpéldák, mindig vannak ellenpéldák, de azért a többség.
Azt mondod, hogy még mindig sokszor előfordul, hogy együtt dolgoztok egy alkotóval, videóval, most nevezzük őt így, és amikor próbáltok kidolgozni egy együttműködést egy márkával, akkor így vannak benne ilyen rossz érzések, és ezeket fel kell tudni oldanotok?
Szerintem ez nem a márkák irányából, talán inkább a követők irányából. A követőik azok, akik nyilván megvan a lehetőségük arra, hogy visszajelzést adjanak arra, amit csinálnak, és ez nagyon sokszor negatív. És emiatt, tehát hogy a márkák irányából azok a márkák, akik felfogják, hogy ez egy hasznos és használható marketing eszköz, az ő irányukban nyilvánvalóan nincsen semmilyen negatív érzés, ők próbálják megtalálni a számukra leghitelesebbet.
Én egyébként komment folyamokat nézve azért kicsit inkább azt érzem, hogy az elmúlt években a követők, kommentelők egyre inkább elfogadják azt, hogyha van egy kedvencük, és annak van egy céges, vagy márkázott, vagy reklámjellegű együttműködése, hogy ebbe azért van egy ilyen lassú, pozitív trend a követők, rajongók részéről. Vagy még ezt ti nem annyira érzékelitek?
Én érzékelem, de nem azt, hogy eltűnnek a negatív kommentek, hanem azt, hogy egyre többen szeretik kifejezni a pozitív véleményüket is az adott tartalomról. És ez szerintem egy nagyon jó dolog, hogy sokszor látjuk már, hogy még hogyha reklámról is van szó, hogy ez tök jó, ezt így kellett megoldani, és hogy mennyire pozitív, hogy nem egy elcsépelt kreativitás nélküli tartalomban oldotta meg, és ez jó, de a negatív is ugyanott van mellette, csak igen, hát talán balanszba hozza valamilyen szinten az érzéseket az influencerekben az, hogy már pozitív is megjelenik mellette.
Ha már itt egyébként az akadályoknál tartunk, most 2023-ban, hogyha így összeszedjük az összes tapasztalatunkat az influencer aktivitásokkal kapcsolatban, mi az, amiről az elmúlt 10 évben kiderült, hogy igazából influencerek nem alkalmasak rá, vagy nem hatékony az alkalmazásuk? Milyen kampányhoz, kommunikációs feladathoz nem ajánlanánk sohasem influencereket?
Hát, hogyha nem haragszatok meg, akkor lehet ezt megfordítanám inkább egy kicsit, mert nyilvánvalóan megvannak az olyanok, aminél nem feltétlen alkalmaznám őket, de egyébként nem szeretem annyira tehát, hogy szeretem a dolgokat így a pozitív oldalról megfogni, és az viszont az inkább, hogy mi az, amikre eszméletlenül jól lehet őket használni, például mondjuk egy termékbevezetésre, mert ugye nyilván nagyon felkapja a közönség azt, hogyha letesztel valaki egy új terméket, és ott valószínűleg nyilván ezekben is vannak kivételek, de hogy valószínűleg az éppen akkori adott véleményét mondja el, amit felvesz magáról, és így nagyon-nagyon hiteles tud lenni, úgyhogy egy termékbevezetésnél én semmiképpen nem hagynám ki az influencer marketing alkalmazását. Az olyanoknál, ami nagyon felnőtt termék, tehát például egy, nyilván Magyarországon a szabályozások miatt nem is lehet mondjuk dohány terméket, de én mondjuk az alkoholos márkáknál is, ha nem is kihagynám, de nagyon-nagyon figyelnék arra, hogy milyen üzenetet adok át influencereken keresztül, mert az viszont nagyon-nagyon visszásan tud elsülni, hogyha olyan tartalomgyártó van kiválasztva, akinek mondjuk nagyon sok 18 év alatti követője van, akkor az egy nem sikeres kampány.
Tomi abszolút vodka, az nem volt egy ilyen jó ötlet.
Szerintem az egy kreatív kampány volt, mert jól volt egyébként az egész kampány megcsinálva, viszont Flor Tomin szerintem neki akkor nagyon sok fiatal követője volt, még egyébként ők is most már idősödtek, úgyhogy valószínűleg, hogyha most analizálnánk azt, hogy milyen a követőbázisa, biztos vagyok benne, hogy nagyon kis számban 18 éven alattiak, de lehet, hogy még az abszolútos kampánya ideje alatt ez nem így volt. Bármilyen témában el tudok képzelni egy nagyon elrugaszkodott koncepció alapján, hogy jó tartalom tud születni abból az adott témából.
Szerinted mik azok most a legfontosabb trendek, amelyekre influencer marketing szempontból érdemes figyelni, és meg fogják határozni az elkövetkező 1-2 évet?
Én abszolút, amit az elején is mondtam, a TikTokot mondanám, hogy a fogyasztók is sokkal jobban szeretnek egyre több tartalmat befogadni, és emiatt ez a rövid videós platform specifikusság, ez nagyon-nagyon jól működik. Egyébként nyilvánvalóan a többi platform is elkezdte ezt átvenni, mert Instagramon is van már lehetőség rövid videót kirakni, YouTube-on is van most már a Shorts, ott is lehet. Ebbe az irányba kell menni egyébként a márkák irányának is, vagy a márkák irányából, bocsánat, hogy ezt a rövid videós tartalom
meglovagolják.
Igen, abszolút.
Köszönjük szépen, rendelkezésünkre álltál.
Köszönöm szépen a meghívást.
Bozsik Dórával, a Post4Rent kampánymenedzser csapatának vezetőjével beszélgettünk. Ez volt már a Rebrief itt a Trend FM-en. Vigyázzanak egymásra és magukra, találkozunk jövő héten is, viszont hallásra.
Ez volt a Rebrief. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média, velősen.